Úrmesei Erzsébet, mi az övé. Az Úr Jézusé a tenger, meg a csillagok fenn az ége. Ki tudná őket megszámolni? Ott tündökölnek régessége. Az Úr Jézusé a föld is. Hegye, völgye, minden bokra. Kékegéből ő is elgondol, minden mező a világokra. Az Úr Jézusé a kincs is. Arra, ezüst, gyémántok égre, ezért nem kell aggódni annak, akinek ő a menedéke. Az Úr Jézus itt minden, a kis madárkát megizetne. Csak azt mondd meg, királya lette az Úr Jézus a szívedben. Csillagoknak milliói szerintem hazadja karja. Ha az övé már a szíve, akkor kér ő este és reggel, vezéreljen téged is minden a ragyogó csillagsereggel. Milyen öröm ezt tudni mindig, ha csillogó szemükbe nézel, őket ott fent, és téged itt le, ugyanaz vezet.
Kedves gyerekek, kedves óvodások, nagyon szépen köszönjük ezt a szép műsor bizonságtételt. Isten áldjon meg benneteket és tartson meg az ő szeretetében. Köszönjük a pedagógusoknak, mindazoknak, akik veletek vannak, hogy felkészítettek benneteket. Örömmel vagyunk együtt a szülőkkel, a hozzátartozókkal, hogy együtt láthatjuk, hallhatjuk a kicsinyeknek az ébredező hitét, szeretetét. Kívánjuk, hogy ez a hit sok-sok jó gyümölcsöt teremjen ezeknek a gyerekeknek az életében most és hosszú-hosszú távon. Hiszük, hogy olyan magvetés ez, amelyik majd beérik az ő felnövekvő életükben, és valóban rátámaszkodnak annak a szeretetére, akiről most énekeltek, akiről most bizonyságot tettek. Isten áldja meg így a csoportot, a munkatársokat, a családokat és mindnyájukat. Folytassuk Isten tiszteletünket testvéreink közös énekléssel. A 398. dicséretből énekeljük az első három verszakot. 398. dicséret, Úr lesz a Jézus mindenütt.
Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és ami aratás közben elmúlott, azt ne szedjétek föl. Szőlődet sem öngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nincstelenek és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne sanyargasd, és ne rabold meg. A napszámos mére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketeket ne szidalmazd, a vak elé ne vesd kárcsot. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne légy elfogult a nincstelen javára, és ne kedvezz a hatalmasnak. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjeszt rágalmakat néped között. Ne törj fele barátod életére. Én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben embertársadat. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a
Ne légy hosszú álló, se haragtartó véped fiaival szemben. Szeresd vele barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ne kövessenek el jogtalanságot az ítélkezésben, sem a hozmértékek, súlymértékek és külmértékek használatában. Hiteles mérleget, hiteles súlyokat, hiteles vékát és hiteles mérőedényt használjatok. Én az Úr vagyok a ti Istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból. Tartsátok meg azért minden rendelkezésemet, minden törvényemet, és teljesítsétek azokat. Én vagyok az Úr.
Az örökkévaló Isten tegy áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben, hagyjuk meg most a fejünket, imádságban válaszoljunk az ő igéjére.
Mennyei jó atyánk, hálát el szépen köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket ebben a reggeli időben. Köszönjük a Szent Igéd meghallgatására és befogadására összegyűjtöttél. Hálát adunk ezen a reggelen a családokért, a szülőkért, és a gyerekekért. Köszönjük óvodánkat, és köszönjük, hogy a délelőtt folyamán a Várányba csoportos gyerekek a te dicsőségedre szolgálhattak. Hála gondoskodó szeretetedért, amely a héten is óvott, védett és megtartott bennünket. Kérünk, légy velünk, légy itt közöttünk, és áld meg együttlétünket. Nyisd meg szívünket az ige befogadására, Jézus Krisztus nevében kérünk.
Az ige hirdetés meghallgatására készülve most testvéreim a 166. dicséretünket keressük meg. A 166. dicséretnek az első versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván e megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban, Mózes 3. könyve 19. fejezetének 10. versében. Kérem az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg ezt az idézetet a Szentírásból, Mózes 3. könyve 19. részéből a 10. verset. Így szól hozzánk Isten igéje. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nincsteleneknek és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ki az Úr a háznál? Ezt a kérdést teszi föl ez a szakasz, testvérek, amit bibliolvasó rendünk szerint tegnap olvashattunk. És érdekes volna, ha volna lehetőség rá most megkérdezni a gyerekeket, hogy mit gondolnak erről. De azért elsősorban a szülőket és a felnőtteket szeretné megkérdezni ez az ige. Ki az Úr a háznál nálatok? Tudom, vannak, akik egyedül élnek, ők is átgondolhatják az életükben, mit jelent ez a kérdés. Mert nagyon sokféle választ lehet adni, és tudjátok, nagyon sok függ ettől. Nagyon sok múlik rajta, hogy ki az Úr a háznál. A családban, a társadalomban. Mert ettől függ a béke, ettől függ a szociális biztonság, amiről itt olvastunk, hogyan gondoskodik Isten az ő törvényében szegényekről, rászorulókról, fogyatékkal élőkről, kétkezi munkásokról, valamilyen módon perbe keveredett emberekről. Szóval ettől függ, hogy ki az Úr, az igazságszolgáltatás is. Ez a szakasz, amit most olvastunk, hallottunk részben, ez az úgynevezett szentség törvénye a Bibliában, az Istenhez tartozás gyakorlati kifejtése. Tulajdonképpen a 10 parancsolatnak az értelmezése, hogy a hétköznapokban ez mit is jelent. Mit jelent a gyereknevelésben, a gazdaságban, a szociális szférában, az egymásról való gondoskodás területén, egészen a bíráskodásig, vagy a lelki gondozásig, hiszen figyeltétek, itt arról is beszél az ige, hogy mi minden legyen, hogyan gondolja másikra, mi legyen a szívedben, milyen érzés, milyen hozzáállás. De tegyük fel a kérdést, hogy egyáltalán van-e Úr ma a családokban? Van egyáltalán Úr ma az életünkben? És igen, van, csak nem mindegy, hogy kicsoda. És nem mindegy, hogy milyen az az Úr. Van a családokban egyértelműen az apa, az Úr, kész, megmondta, így lesz, és az úgy lesz. Ide megyünk, vagy nem megyünk, ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. Vannak családokban, ahol ugyanezt a szerepet az anya tölti be. Talán a férj nem olyan határozott, és így átveszi ezt az irányító szerepet, a döntési jogkört, az édesanya. Van, ahol egy nagyszülő kapcsolódik be így a családok életében, esetleg azért, mert együtt is élnek, együtt laknak. Van, ahol a gyermek az Úr. Ez egy érdekes helyzet, ilyen azért korábban az ismereteink szerint nem volt, a 21. században, már a 20. is, ez elindult, mint egy különös folyamat a családok életében. Amit a gyermek akar, az lesz. Őt kérdezzük ki, mit szeretne, mit nem szeretne, és szinte minden hozzáigazodik. Ki az Úr a háznál? Van, ahol testvérek, a tévé. Bemegyünk egy lakásba, és ahogy belépünk, már mindjárt az elején, vagy legalábbis az első szobában, egy hatalmas képernyő, amin állandóan megy valamilyen műsor. És az uralkodik, amit a tévé közvetít. Akár észreveszünk, akár nem, folyamatosan zsong a fülünkben, sok-sok hír, magyarázat, értelmezés. Valahol, nem a reklám helye, de azért kimondom, valahol a Facebook. Ami ott megjelenik, az a menő, az a tuti, az a biztos. Ki az Úr a családokban? Mert ezek az urak, ezek a rajtunk uralkodók hozhatnának békét. Békességet. Igenis hozhatnának szociális biztonságot, védőhálót. Betegek, rászorulók, fogyatékkal élők, kis emberek nyomorultak életébe. És hozhatnának igazságos együttélést is. Mert testvérek, bárki az Úr a háznál, a házatoknál, mindegyik hoz ezekből valamit, valamilyen változatot. Tudjátok, annak idején rendszerváltozás előtt viccelődtünk ezzel, hogy igen, ebben a rendszerben vannak egyenlők, meg vannak egyenlőbbek. Nem akarok elkalandozni, de hogy az igazságos társadalmat szerették volna annak idején felépíteni. Már láttam most nemrég egy filmet, 70-es években játszódik, egy kisebb szovjet városban kiderül, hogy valaki sorozatosan gyilkol embereket öl. Egy orvost bíznak meg végül is a nyomozással, de 15 évig nem sikerül elkapni a tettest, pedig egy egyszerű munkás ember volt, és azért nem, mert az akkori elvtársak megmondták, a Szovjetunióban nincs sorozatgyilkos. Ráadásul kiderült, hogy pár nap, akkor végképp közölték a nyomozóval, hogy az felejtse el, akire most gondol, az biztos nem lehet. És akkor a rendszerváltozás után sikerül leleplezni az illetőt, és kiderült, hogy milyen szörnyűséget itt véghez, most és direkt nem is mondom el. Ez a borzasztó, amikor az Úr egy ideológia, az Úr egy előítélet, egy önhit, magabiztosság, ilyen a mi országunkban egyszerűen nincs, ilyen a mi pártunkban nem is lehet, ha van, akkor sincs. 21. században pedig szinte érthetetlen és követhetetlen, hogy mi az igazságos. Igazságos például az, hogy a nemi identitást ki maga változtatja meg, amikor akarja. Megint csak kicsit elrettentő példaként mondom, most olvastam, hogy egy brit kórházban a vezetőség megtiltotta az anya tej szó használatát, nehogy a férfiakat ez sértse. Milyen dolog ez, hogy anya tej? Hát mosolygunk rajta, mint Magyarországon, csak félek, hogy hamar a arcomra fog fagyni a mosoly, amikor majd jön ez az ideológia, és itt elkezd itt is parancsolni, uralkodni. Ki az Úr a háznál? Ki az Úr a társadalomban? Ki az Úr ezen a világon? Ezt kérdezi ez az ige. A gyerek egy sztár, a pénz, a tudomány, a háttérinformáció, mindent jobban tudó. Tudjátok, akik gyártják folyamatosan az összeesküvés elméleteket, és ember legyen a talpán, aki ki tudja hámozni az igazságot mindezek között. Mik az igaz hírek? Mik a kitaláció? Az összeesküvés elmélete? Testvérek, az ige válasza kristálytiszta és egyértelmű. Én az Úr vagyok a ti Isten. Én vagyok az Úr. Ebben a szakaszban különös módon, csak ebben az egy fejezetben 16-szor ismétlődik meg ez a kijelentés. Én vagyok az Úr. De miért más ez, mondhatná valaki, hiszen úgymond nekünk is megvan a megmondó emberünk. Most elnézést, hogy ilyet mondom az Úr Jézus Krisztusról, de tudjátok, hogy amit itt olvastunk a 18. versben, hogy tudnék szeres fele barátodat magadat, de szó szerint megismétli ő is, amikor összefoglalja az egész törvényt, két mondat. Szeresd az Urat teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez itt van már megírva a Mózes 3. könyvében is, a tétel második mondata. Nekünk is megvan valaki, aki megmondja, meg parancsolja, hogy mit csináljuk. Legyél érzékeny a szegények felé. Gondoskodj róluk, gondoskodj az árvákról, a fogyatékkal élőkről, az özvegyekről. Nagyon szép példa erre a Rút könyve második fejezete, érdemes elolvasni, ahogy ott gyakorolja Boáz, hogy szándékosan hátra hagy az aratásnál, a szüvetnél, hogy maradjonnak is, az özvegy asszonynak is maradjon valami a megélhetésére. De hát úgy tűnik, hogy ezt is mint egy parancsra teszünk, nem? Megmondta az Isten igéje, Rút is, és azóta is a hívő ember igyekszik ezt megtenni. Hogy gondoskodjunk a kétkezi munkásról, a béréről, gondoskodjunk az igazságszolgáltatásról, bár én tudom, hogy a fiatal jogász hallgatókat mindjárt elején felvilágosítják, hogy titeket jogszolgáltatásra készítünk fel, kedves hölgyek és urak, nem igazságszolgáltatásra. És a gyakorlatban is ez van, hogy ezen az emberi fórumon, emberi bíróságokon legfeljebb jogot szolgáltatnak valakinek, mástól meg megvonnak jogokat, de mi az igazság, ez kevésbé érdekes. Vagy egyáltalán nem érdekes. De visszatérve ide, úgy tűnhet, hogy ezek a törvények, amiket itt olvasunk, ezek nagyon is parancsra érkezettek, és egyébként szimpatikusak, sőt olyannyira, tudjátok jól, a marxizmus-leninizmus is ezeket vette át, persze anélkül, hogy a parancsolót hirdette volna, csak önmagában, igenis legyünk érzékenyek a munkásosztály felé, a betegek, az rászorulók felé, legyen szociális védőháló a társadalomban, legyen igazságosság. És bizony sok-sok református testvér annak idején, most már azért körülbelül ugye 70 évről beszélünk, 70 évvel ezelőtt át is vette ezt az ideológiát, azt az ideológiát, mondván, hogy nagyon hasonlít ez ahhoz, amit a Bibliában is tanultam még a II. Világháború előtt a hittanórákon. És felszínesen, testvérek, úgy is tűnik, hogy a kereszténység is parancsuralmi rendszer, tedd, mert én vagyok az Úr. Pont. Punktum. Ahogy a német mondja. Csak úgy. Isten igényének a felszólítása, testvéreim, annak valaki egy óriási szeretett tartozás, amivel mi tartozunk ő felé. Mennyei atyánk felé. Ez nem parancsolalmi rendszer. Egy szeretett kapcsolat, amit Isten felkínált az embernek. Ha felidézzük a 10 parancsolat bevezetőjét, sokan nem felejt, nem nézik meg, nem olvassák el, csak ott akadnak meg, hogy ne, ez se, az se, annak se csináld. Nézzétek csak meg a 2 Mózes 20-ban, vagy az 5 Mózes 5-ben található kétszer is a 10 parancsolat. Mind a kétszer azzal kezdi Isten, hogy én vagyok az, aki megszabadítottalak. Én vagyok az, aki kiosztalak a rabszolgaságot. Én vagyok az, aki gondoskodtam neked vezetőről, Mózesről. Én adok, mielőtt bármit kérnék. Én nem parancsolgatok neked, hanem felkínálom a szabadításomat, és meg is tettem, és utána gyere, elmondom, hogyan jó élni, hogyan helyes élni, miből lesz békességed, hogyan lesz szegénynek is kenyere, és hogyan lehet mégis igazságot szolgáltatni, és nem csak jogot ebben a világban egyeseknek. Én vagyok a te szabadítód. Én megszabadítottalak, kihoztalak, megvédtelek, és ingyen népemmé fogadtalak. Én nem kértem tőled semmit sem. Gyere, legyél az enyém, és én szívesen leszek a te Istened. Ézsaiás könyvéből idézek az 51. fejezet, 6. és 8. versét. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a füst szétmálik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Igen, szeretete alapján parancsolja, hogy utánozzuk őt, szentek legyetek, mert én az Úr, Istenetek, szent vagyok, Kolossok egyébként Mózes 3. könyve 19. fejezetének 2. versében. Mert testvérek, ezt még nézzük végig egy pár percben, ki az, aki mindezeket a törvényeket, ezeket a szabályokat végigcsinálta velünk lázadókkal. Ki az, aki így viszonyult hozzánk, ahogy most leírja, hogy mi hogy viszonyuljunk a gyerekeinkhez, a családunkhoz, a társadalomhoz, a politikához, a gazdasághoz, vagy akár az igazságszolgáltatáshoz. Ki az, aki ezt már megcsinálta, végigcsinálta? Hát ő, ami hatalmas Úrunk Istenünk. És ezért csak egy kicsit most így versenképp bele postolva mutassam nektek, amit olvastunk, hallottunk a hosszabb szakaszban, a 9. verstől, amikor a földetek termését leharatjátok. Miért van termés, testvérek? Miért van termése? Miért terem a föld? Honnan van benne az élet? Mi az élet? Miért haj ki újra és újra? Nem nézi a naptárat, csak figyeli a melegedést. És hogy minden növény, szinte minden növény a javunkra van. Gyógyszer. Táplál, épít, gazdagít, mert valaki nekünk adta a növényeket. Valaki úgy tervezte meg, hogy az a te szervezetednek, immunrendszerednek a lehető legjobb legyen. Ki az, aki először adott, és nem azzal kezdte, hogy ezt csináld, meg azt csináld, ezt te tedd, azt se tedd, hanem neked adta, ingyen, elindult. tárta, tálcán kínálta ezt a fantasztikus világot, amiben boldogan élhetünk és egészségesen, ha az Úr az Úr az életünknek. Ha arra figyelünk, aki ért hozzá, és aki ért még a mezőgazdasághoz is, és ért mindenhez, amit megalkotott. Ki az, aki soha nem lopott, nem hazudott és nem csalt, aki az Úr Jézus Krisztus személyében itt járt a Földön, ellenőrizheted, utána nyomozhatsz, ha akarsz, akár tudományos módszerekkel, történeti, régészeti leletek alapján, beszámoló bizonságtételek szerint. Ki az, aki nem lopott meg senkit, aki nem hazudott senkinek, aki nem csalt? Persze, hogy elmondja ő is a 11. versben, hogy ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg a honfitársát. Ki az, aki nem csapott be? Ha te megérted az Isten igéjét, ha te valóban azt érted, amit az Úr mond neked, akkor rádöbbensz, hogy nem csap be, és nem ígérget, hanem tartja a szavát, és ezt várja tőled is, és tőlem is, hogy tartsam a szavamat. Napról napra kirendeli, ami szükséges, ezért mondja, hogy add ki a bérét annak, akitől valamit kértél, aki valamit megcsinált. Napról napra kirendeli, ami szükséges. Ki az, aki a süketeket és a vakokat nemhogy bántotta volna, gúnyolta volna, elbáncsolta volna, hanem meggyógyította. Az Úr Jézus Krisztusban itt járó Úr, az Úristen, aki előtt megkódol a lelkünk, amit fogjuk énekelni. Ki az, aki pontosan látja, hogy milyen süket és vak vagyok nélküle, nem értem az életet, nem látom a lényeget, és mégsem hányja a szemre. Hanem azt mondja, gyere, engedd, hogy urad legyek, és megtanítalak élni. Megtanítalak élni, mert nélkülem nem értesz az élethez, mert nem te találtad ki, nem te tervezted meg az emberi életet, hanem én, mondja az Úr. Látja, hogy mégis milyen büszkén vagyunk vakok, milyen büszkén vagyunk süketek, és mégsem szív, és nem álmod velünk sohasem. És nem személyválogató a kegyelemben, ami a 15. versben ezt tőlünk is elvárja, ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben, ne légy elfogult a Istenen javára, és ne kedvezz a hatalmasnak sem. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Mert ő az, aki mindenféle személyválogatást megvetve és elhagyva, nézzetek csak körül, hányfélék vagyunk itt, nem csak korban, nemben, tudásban, műveltségben, anyagi állapotban, viszonyokban, értelemben, egészségben, ahányan vagyunk, mint egyedi, nincs két egyforma ember itt a templomban sem. De egy valami egyforma. Isten irántunk való hűséges szeretete, változatlanul egyforma, pedig nagyon jól tudja, hogy mennyire nem érdemes. Nem gyűlöl, nem áll bosszút és nem tart haragot, hanem vagy idézni szoktam néha az áldásként a Mikiás 7.18-ban ezt olvasok. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. És végül a kereskedelemre utal ez a mai ige szakasz, amit olvastunk, és azt mondja, hogy mindenféle mérleged legyen hitelesített, ne csalj semmiben, egy kicsit sem. Ne hajoljon magad felé a kezed. Elég szomorú, hogy már a középkorban kialakult ez a mondást, és ismeritek, minden szentnek maga felé hajlik a keze. De ez tragédia, testvérek. Ez nem mentség. Ez nem magyarázat. Ez annak a szomorú valósága, hogy az Isten népe sem, tisztelet a kivételnek, az Isten népe sem tartja Úrnak az Urat. Nem imádja, nem kódol előtte, csak úgy emlegeti, hogy az Úristen így, meg az Úristen úgy. De mai nap azért készítettett el, hogy megálljunk, húzunk egy vonalat, és döbbenjünk rá. Ilyen szerető Ura senkinek nincs. Ilyen szeretetteljes Isten nem ismer egyetlen vallás sem. Csak akik a Jézus Krisztusban megjelenő, benne bemutatkozó Istent ismerték meg. Mert ő az, aki hitelesen mér, az ő mérlege hajszálpontos, amikor téged és engem rátesz a mérlegre, minden hiányosságot kimutatja. Mindent. Pontosan tudja, hogy mennyi minden hiányzik az életünkből, aminek ott kéne lennie. Szeretet, megbocsátás, engedelmesség, önzetlenség, figyelmesség. Mutatja az ő mérlege, bármelyikünk rááll, és nincs benne pontatlanság, és nincs benne rossz indulat sem. Pontos, hiteles és hűséges, amikor megmér. És erre mit tesz? Föláldozza a fiát helyette, és én helyette. Ahelyett, hogy a mi fejünkre sújtana le, most már elég ebből a sok-sok csalásból, átverésből, ami folyik ebben a világban, elég, hogy a munkás nem kapja meg a bérét nagyon sokszor, elég, hogy ti legfeljebb jogot osztogattok egymásnak, de nem igazságot szolgáltatok, elég, hogy uratok még a tévé, meg a Facebook is, meg a fejetekre jönnek a saját gyerekeitek is, hanem újra és újra azt mondja, nem azt, hogy elég, hanem hogy gyere, legyél az enyém, én vagyok az Úr, a te Istened, aki sokkal-sokkal jobban szeretlek téged, mint bárki más a világon. Lehetne ellenségünk, sok-sok bűnünk és törvényszegésünk miatt, de nem ellenségünk, hanem kegyelmes atyám. Urunk, ő csupa nagy betűvel, ezért hív, ezért tanít ez az ige, hogy hódoljunk meg előtte, és legyen ő az Úr a háznál. Ő az Úr a háznál. Józsuét hadd idézzem végül Józsué könyve 24. részében a 15. vers, a Biblia egyik legszebb vallomása. A honfoglalás előtt mondja ezt Józsué az izraelitáknak. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltok folyamon túl, akár az Emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ezt kívánom szívből, hogy ez dőljön el valamennyünk szívében, egyszer s mindenkorra. Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. És végül egy záró gondolat. Tekintélyt akarsz, testvér, bárhol, bármikor az életedben. Legyen tekintély előtted a Szent Isten. Ezt azért külön hadd adresszáljam, hadd címezzem a férfiaknak, de mindenkinek szól. Annak a férfinak lehet és lesz tekintélye, a családban is, a társadalomban is, akinek tekintélye a Szent Isten. Ez azért hosszú évszázadokig működött, ma kihaló félben van, de itt elvallom, lehet újra kezdeni, és lehet átélni ennek az örömét, csodáját, békességét. Nem nekem kell kiverekednem a tekintélyt, mert hogy én vagyok a családfő, mert hogy én vagyok a teremtés koronája, és ilyen üres szólamokkal magyarázunk a bizonyítványunkat, holott csak egy hiányzik. Az, hogy nekem, hogy én előttem nem tekintély az Isten. De az én előttem tekintély az Isten, ő ad nekem is tekintélyét. Egészségeset, szeretetteljeset, ha tetszik, szociálisan érzékenyt, igazságosat. Olyat, mint az övé, mert az ő tekintélye szeretet alapú tekintély. Adja Isten, hogy ide eljussunk megtérve, hitre jutva, boldog, áldott családban és társadalomban jövő, és ezeket a drága gyerekeket így felnevelve, ők már kiskoruktól fogva megérzik az Isten tekintélye újsága. Nem, hogy rettentő lenne, hanem valami méz, édes, csodálatos dolog. Mert úgy Úr az Isten, hogy közben szerető, örökkévaló, édesatyám, Jézus Krisztus által. Ének szóval feleljünk most testvéreim, először a halott ígére, a 251. dicséretünket énekelve, 251. dicséret első versét, megpótol lelkem te néked, nagy felség.
Kérve kérünk, hogy te vagy a győztes úr, te állítsd be a járványt,
és nem mutasd meg az emberiségnek, ki az Úr ezen a világban. Mi megkódolunk és imádunk, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket és egész életünket. Az Úr Jézusért kérjük, hallgass meg! Egyről felállva most együtt imádkozzuk el Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánunk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Foglaljuk helyet, testvérek, és még egy percben a hirdetéseket hallgassam meg veletek szeretettel. Még egyszer köszönöm beolvadásaink szolgálatát, műsorát és a felkészítőket is a munkáját. Hirdetjük, hogy Isten kegyelméből így egymástól távol ülvet tudjuk tartani az Isten tiszteleteinket ebben a szép nagy templomban. Mindenkit szeretettel várok vasárnaponként 10 óra 10 percre. Ide, illetve a középkertben is, az imaházban 9-kor vannak Isten tiszteletei. Hétközben is egy-egy alkalmat meg tudunk tartani nagy teremben, csütörtök este 6-kor, illetve a középkertben szerda délután 3-kor. Ma a Bodaszőrön is tervezünk Isten tiszteletet, ott is havonta egyszer van alkalmunk az ottani közösségi házban, az IKSZT épületében. Életem testvérek, hogy március 1-i emlékharang fog szólni a templomunkban. Tóth Gyula testvérünk halálának 10. évfordulójára emlékezik a család. Az Úr adja vigasztalást, és adja, hogy megőrizzék az ő emlékét. Jövő héten Biblia vasárnap lesz az egyházunkban. A jövő heti versenő adományunkkal a Szentírás terjesztését tudjuk támogatni. Kérjük, hogy így készüljünk az adományunk elhelyezésével. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy özvegy nagyontalné született Csorba Erzsébet, Salgótarján utca 67-ben házszám alatti lakos. Február 22-én 79 éves korában visszaadta lelkét Teremtő Úrnak. Elköltözött testvérünk temetése március 5-én 14:30-kor lesz a hagyóköszönt köztemetőben. Hordozó imádságban a gyászoló családot, az Úr adjon erőt és vigasztalást. Heti alkalmainkat már említettem, a fiatalok is összeszoktak jönni szombaton délután 3-kor a nagy teremben. Várjuk most is őket, illetve a Kálvin otthonban is lesz alkalom csütörtök délelőtt, és a gimnáziumi fakultati online tanórát is megtartjuk péntek délután. Konfirmandus gyerekeket is várunk csütörtökön 5-re a ifi teremben. Köszöntjük a születéses névnapos testvéreinket, az Elemér, Antónia, Albin, Albina, Luisa, Henrik, Cornélia, Nelly, Kázmér, Zorán, Adorján, Adrián, Leonóra és Inez nevű testvéreinket, akár itt vannak, akár ismerőseik, szeretteik között. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig befejezésül énekeljünk és folytassuk Kádai Pál szép énekét, a 251. dicséret, 6., 7. és 8. versét, 251. dicséret, 6. versétől énekeljük végig. Imádlak én is téged, teremtőmet, gondviselőmet és igazítőmet.
áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra, további áldott szép napot kívánok.